Sok üdvözleteket közvetíthetünk mindazoktól, akik szeretik az Urat. És az igazság kedvéért egyszerűen ki kell mondanunk, hogy aki igazán szereti Istent, az szeret mindenkit, aki Istentől született. Akinek ezzel gondjai vannak, az önmagát csapja be. Egy ilyen személy új ruhát adott egy régi lényre. Aki új életet kapott Istentől, az Jézus Krisztus természetével rendelkezik, és Jézus Krisztus természete Isten emberi formában kinyilatkoztatott szeretete. Nem kell erőfeszítéseket tennünk, hogy szeressünk, hanem gyakorlatilag teljes szívünkből kell szeretnünk. Még az egyéni értelmezésektől függetlenül is. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy nem a szeretett testvérek azok, hanem az ellenség az, aki megosztottságot hoz magával az élő Isten gyülekezetében. És ezért nem lehetünk egyetlen testvér ellen sem, hanem csak az ellenség ellen, akinek a szélsőséges űzérkedéseit meg kell állítani. Rusz testvér említett itt egy zsebkendőt, és ezt szeretném itt nagyon világosan megjegyezni és tisztázni. Branham testvérrel ez egy kicsit másképpen volt. Ő, ahogy a filmen, vagy valahol olvasható, először is, hogy egy egész zsák zsebkendőt hoztak el hozzá, 1000 vagy 10 000 a néptömeg száma szerint. Nekünk nem volt ilyen problémánk, vagy nincs ilyen problémánk. És teljesen őszintén mondom, hogy mindent a lehető legbiblikusabban akarunk csinálni. Nem olvasom a Bibliában, hogy Pál apostol zsebkendők felett imádkozott volna. Nem olvasom, hogy megkente volna őket olajjal, mint ahogy egyes a teljes evangéliumi gyülekezetekben gyakori. De azt olvasom, hogy az emberek vették az ízadságos zsebkendőit, és aztán elvitték a betegeknek. Ha valaki hoz nekem egy zsebkendőt, azt mindig használni fogom. Soha nem mondtam ezt nyilvánosan, de napok és évek óta úgy vagyok belsőleg vezetve, hogy aztán a prédikáció alatt fogom a zsebkendőt, és letörlöm vele az izzadságomat. Majd továbbadom abban a hitben és bizalomban, hogy a hirdetett ige Isten erejévé válik azokban, akik hisznek benne, és beteljesíti azt, amire Isten küldte. Ezt csak úgy mellesleg. Ennyit mondok itt előről is, hogy nincs időm. Az időmet, amivel rendelkezek, be kell osztanom, és Isten ügyére kell fordítanom. Ha arra a sok utazásokra gondolok, arra a sok tennivalóra, amit el kell végezni, néha nehezemre esik röviden még a beszélgetéseket is folytatni. És talán azt a benyomást keltetem, hogy nem vagyok elég körültekintő. De Branham testvér azt mondta, hogy vagy Isten ügyének, vagy az emberek ügyének szentelem magam. Egy kis időm az mindig van, de órák hosszat és napokon át idővel nem rendelkezek. Ilyenem nem volt. Ez csak kizárólag az Isten ügyéért van. Legyen, hogy az Úr megajándékozzon bennünket olyan diakónusokkal, akik gondoskodnak a földi dolgokról, a feladatok ellátásáról. A Mózes idejében eljött hozzá az apósa, a pogány Jetró, és azt mondta neki, figyelj, nem helyes, hogy mindent egyedül kell csinálnod. Nézz körül, hol vannak azok az emberek, akik képesek feladatokat vállalni, átvenni. Én szívesen szeretnék körülnézni olyan testvérek után, akik bizonyos feladatokat el tudnak vállalni, és legyen, hogy Isten megáldja őket, és a szívükre helyezze. Most az ígét fogjuk fontolóra venni. Még arra sem volt időm, hogy utána nézek bizonyos bibliai idézeteknek vagy részeknek, de tudjátok, hogyan szoktuk itt tartani a dolgokat. Hiszünk a Szent Szellem vezetésében, nem hiszünk a bonyolult, emberileg kidolgozott prédikációkban. Hisszük, hogy bárhol is nyitjuk ki az ígét, az szól hozzánk, és hogy Isten minden íráson keresztül, minden Biblia szakaszon keresztül bárkihez szólhat és megadhatja a választ. Amikor az efézusi leveleket olvassuk, érezhetjük, hogy Pál apostol milyen mélyen jártas volt a szellemi dolgokban. És amikor a rómaiakhoz írt levélben, elragadtatással felkiált, és azt írja, ó, milyen mélységes Isten bölcsessége és annak felismerése. Akkor ezek nem csak üres szavak voltak, ez volt a valóság. Neki betekintése volt az isteni üdvösségterv, az üdvhatározat mélységébe és magasságába, szélességébe és hosszúságába. Minden bizonnyal azonban a kinyilatkoztatás által, és ugyanezt elmondhatjuk mi is magunkról. Amikor ma a brüsszeli összejövetelekre gondoltam, eszembe jutottak a Jelenések könyve 15. fejezetéből az íge szavai. Most nem fogom felolvasni, mindannyian ismeritek. Itt a nagy sokaságról van írva, a győzedelmesek sokaságáról, akik a kristálytengernél voltak. És akkor arra gondoltam, hogy Isten milyen kristálytisztán kinyilatkoztatta nekünk az ő szavát. Számomra minden megértést felülmúlóan. Egyetlen emberi lény sem tudta volna ezt világossá tenni számunkra. Az emberek ősidők óta írnak, és Isten igéjéhez számos kommentár fűződik. Néhányan elég mélyre mennek, a tudás egyre növekedett, de mi nem azokban a napokban élünk, amikor a tudás hozzáadódik a tudáshoz, hanem abban az időben élünk, amikor Isten mindent kinyilatkoztat. És ezt is szeretném világosan leszögezni. Amikor Isten valamit kinyilatkoztat, akkor a kinyilatkoztatás mögött van valami, ami látható. Ott van valami, vannak emberek, akik kinyilatkoztatásról beszélnek, és ha megkérdezitek őket, hogy mi a tartalma az ő kinyilatkoztatásainak, mi az a dolog, amit ez a kinyilatkoztatás magába foglal, amiről beszélnek, akkor nincs semmi tartalma, akkor nincs semmi mögötte, csak a kinyilatkoztatás fogalmáról van szó, és mögötte minden üres. Istennél ez nem így van. Amikor az első szavak vagy sorok lelettek írva a Jelenések könyve első fejezetében, az áll benne írva, hogy ez a Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. És amikor azt mondja, hogy Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus leleplezése. Akkor látni kell őt valahol, ha ki lett nyilatkoztatva, ha lelepleződött, akkor olyannak kell látnunk őt, mint amilyen valójában. Ha nem látjuk őt sehol, akkor nem lepleződött még le előttünk. Ez mindennel így van. Ha Isten kinyilatkoztatott nekünk valamit, akkor azt látnunk kell, tisztán kell látnunk azt. Nem homályosan, hanem tisztán, egyértelműen kell látnunk. János, aki megkapta Jézus Krisztus kinyilatkoztatását, ő látta is azt. Látta azt, aki ki lett nyilatkoztatva neki. Halleluja! Ő látta őt a 7 aranygyertyatartó között járni. Látta hordozta a hét csillagot is az ő jobb kezében. Ő hallotta őt beszélni hatalmas hangon. Ez nem csupán a kinyilatkoztatás fogalma volt, ez egy kinyilatkoztatott dolog volt, ami nyilvánvalóvá lett téve, és hiszem, hogy ennek mi is tanúi lehetünk, ahogyan akkor tanúvallomásként lett adva. Amikor Branham testvér a kinyilatkoztatás kifejezést használja, illetve az ajkára veszi, akkor tudjuk, hogy mit értünk ez alatt. Azt, ami azelőtt el volt rejtve, de a dolog létező lett, csak el volt rejtve, és aztán feltárult, ki lett nyilatkoztatva. Ha feltárul, akkor leleplezetten látod a dolgot, ami feltárult. Úgy értem, ez valami értékes és pecses dolog. A kinyilatkoztatás kifejezést nem csak a Szentírásban találjuk, hanem mi magunk is sokat és gyakran használtuk. És Pál apostol maga is azt írja az efézusiaknak, az, ami korábban el volt rejtve az emberek fiai elől, az most ki lett nyilatkoztatva az ő szent apostolainak és profétáinak. Minden isteni dolog a kinyilatkoztatáson alapul, és a hit az, amely belevezet ezekbe a kinyilatkoztatásokba, és a Jézus Krisztusba vetett hit Jézus Krisztus kinyilatkoztatásához vezet. Olyannak látjuk őt, amilyen valójában, aki valójában. Látjuk őt a hét aranygyertyatartó között járni, halljuk őt beszélni, és megértjük, illetve felfogjuk, mit jelent, amikor az van megírva, hogy akinek van füle a hallásra, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Isten a szellem által ihlette az ő szolgáit és profétáit. És elmondom nektek, hogy ebben rejlik a titok. Sokan az ő idejükben akkor csak Pált hallották, és még azt is mondták, ő egyáltalán nem tud még beszélni sem. Kicsoda ő tulajdonképpen. És azt gondolták, igen, ez a Pál. Aztán voltak megint mások, akiknek Pál apostol írhatott. Ti vagytok azok, akik az ígét, amelyet mi hirdettünk, nem úgy fogadtátok, mint emberek szavát, hanem mint Isten szavát, ami valójában az is. Egyesek csak az embert látták, mások pedig az Isten művét benne, az Isten üzenetét, az Isten kinyilatkoztatását, az Isten ígéjét. Számukra ez kinyilatkoztatássá vált. A többiek csak a külső burkolatot látták. De avagy nem így volt ez a mi Urunk esetében is, és az összes proféták esetében? Nem azt mondták ki a néptömegek, ismerjük őt és a testvéreit és a húgait, hiszen velünk együtt laknak. Akkor honnan szerezte ezt a teljhatalmat és ezeket a képességeket? Húsvér szerint ugyan ismerték őt, de nem a szellem szerint. Úgyhogy a mi Urunknak azt kellett kijelentenie, kik az én testvéreim, kik az én húgaim. És meg sem várta, hogy bárki is válaszoljon, hanem ő maga megadta a választ. Mindazok, akik az én mennyei atyám akaratát teljesítik, vagy megteszik, azok az én testvéreim, és azok az én húgaim. Néha megadjuk mi magunk a választ, és nem vagyunk képesek kivárni, hogy meglegyen adva ő általa. Az a gondolat, hogy Isten kristálytisztán kinyilatkoztatta nekünk az ő szavát, lenyűgöz engem. És ez nem csak egy állítás, ez maga a valóság. Megismétlem még egyszer, Nem azokban az időkben élünk, amikor az emberek kutatnak, értelmeznek és értelmeznek, semmi kifogásom nincs ez ellen. Ha valaki elolvassa magának Luther Mártonnak a római levélről szóló értekezéseit, az ő tanulmányait, le kell venni a kalapját előtte. Egyszerűen azt kell mondania, hogy az az ember olyan forrásból merített, amely egyedülálló volt a Földön. Ezt elismerjük. De amikor a kinyilatkoztatásról van szó, azt kell mondanunk, hogy akkor még nem volt itt az ideje ennek. De most elérkezett a minden dolgok isteni kinyilatkoztatásának az ideje, és ezért hálásak vagyunk. Amikor Isten beszél, az ő beszéde világos. Amikor ő felved valamit, akkor az is világos. Akkor semmi szükség arra, hogy az egyik még mindig tanítsa a másikat. Akkor mindannyiunkat Isten tanít, és ugyanazt látjuk ugyanazon szellem által. Ugyanannak az ígének köszönhetően. Az, ami fel lett olvasva nekünk itt, az Efézus 2-ből, az az íge hirdetés lényegére mutat. Mi lenne, ha a kinyilatkoztatásról beszélnénk, és eszünkbe jutna az Ézsaiás 28. fejezete, amikor Isten azt mondja a prófétának, kinek akarod a kinyilatkoztatást tanítani? Minden asztal tele van köpésekkel és undok trágársággal, és így tovább az utolsó helyig. A kinyilatkoztatást csak ott lehet tanítani, továbbadni, ahol az emberek belépnek Isten szentélyébe, és visszahagynak mindent, ami a sajátjuk, és felismerik, hogy a függöny szétszakadt, hogy a szövetség ládája láthatóvá lett, és ott nem beszél többé ember, ott maga Isten szól a néphez. Ezt is megértettük. Ez nem az az idő, amikor az emberek Istenről beszélnek, ez az az idő, amikor Isten egy proféta által szólt hozzánk. Mi hálásak vagyunk ezért. Ugyanígy azt kell mondanunk, hogy sokan hallották őt, és sokan lelkesedtek is. És sokan használják a következő kifejezést, a próféta így mondta, a próféta úgy mondta. És ezzel sem tudunk haladást elérni. Mindent, amit a próféta mondott, Isten ígéjéből származik, és Isten ígéjébe vezet vissza. Akinek megvan ez a kinyilatkoztatása, hogy ez egy isteni körforgás lett, mert így van megírva Ézsaiás prófétánál, a szó, amely az én számból indul ki, nem fog üresen visszatérni hozzám. Visszatér ugyan, de nem üresen, hanem elvégzi azt, amire Isten elküldte azt, hogy megtegye. Minden időben, minden alkalommal, amikor Isten adott egy üzenetet, voltak olyan emberek, akik elfogadták, és voltak, akik elutasították. És mindazok, akik elfogadták, megerősítették ezzel azt, hogy Isten igazságos. Nem csak hittek Istenben, hanem hittek Istennek. Ebben rejlik a mai nagy kérdés. Ha képesek lennétek megkérdezni az ördöget, hiszel-e Istenben, egyikünk sem válaszolna gyorsabban és hangosabban egy igennel, mint ő. Jakab apostolnál meg van írva, te elhiszed azt, hogy létezik egy Isten. Jól teszed. De az ördögök is hisznek, és még reszkednek is. Az Istenben vetett hit egy nagyon gyakori dolog, ismert dolog. De ki kész Istennek hinni? Igen, hogyan hihetnék én Istennek azzal, hogy hiszek abban, amit mondott? És mit mondott ő, hogyan, mi módon is beszélt? Itt van az Isten beszéde. Itt van az Isten szava. És így felismerjük és megértjük azt is, hogy miért mondta voltaképpen a mi Urunk, hogy az én juhaim meghallják az én hangomat. Hány szószékről hangzik el ez a bibliai vers is. Ugyanakkor az egész világon mindenki, aki elől áll, ugyanabból a Bibliából, bármelyik bibliai szakaszt felolvashatják. A pap, és bárki is legyen az, bármit mondhat. Az én juhaim hallják az én hangomat. Azzal a különbséggel, hogy az egyik kicsit kenetteljesebben, a másik kicsit lomhábban, a harmadik kicsit gyorsabban. De mi a lényeg voltaképpen? Ezt csak azok értik meg, akik valóban az ő legelőjének juhai lettek. Ezt csak azok értik meg, akik őtől leszülettek. És akik valóban részessei lettek az ő isteni természetének. A Szentírást mindenütt olvassák. Észrevesszük, hogy még maga a politikusok is előveszik a Szentírást, milyen jogon teszik ezt. Azok az emberek, akik hisznek Isten igéjében, kinyilatkoztatásban részesülnek. Az ígén keresztül kapcsolatba kerülnek Istennel az íge által. Ezt már elégszer hangsúlyoztuk. Az íge hirdetése által az emberek kapcsolatba kerülnek, kapcsolatba lesznek hozva Istennel. Nem egy dologgal, hanem Isten magával. Majd Istennel egyesülve, az Isten dolgába belevezetve. Ez is nagyon-nagyon fontos. Mi is megemlítettük, amikor János el lett küldve, azt a megbízatást kapta, hogy készítsen elő egy útat az Úrnak. Nem önmagának készítsen útat, hanem az Úrnak. Készítsetek útat az Úrnak, egyengessétek az ösvényt, vagy az útat, ami Istenünknek. Nem azért, hogy egy próféta útat törjön magának, és aztán sikerrel járjon, hanem azért, hogy útat törjön az Úrnak. Útat törjön a mi Istenünknek. Minden magas legyen megalázva, lealacsonyítva, és minden alacsony rendű legyen felmagasztalva. Milyen célból? Hogy Isten dicsősége ki lehessen nyilatkoztatva. Ez minden, amit Branham testvér akart, és amit meg kellett tennie. Jézus Krisztus második eljövetel előtti előfutárként az volt a feladata, hogy útat készítsen az Úrnak, és hogy eltávolítson minden akadályt Isten népének az útjából. Mert ez is megvan írva, távolítsatok el minden megbotránkoztatót az útból. És ez esetben is sok mindent tisztázni kellett, és bizonyára még sok mindent tisztázni kell ezután is. És ehhez Isten meg kell ajándékozzon bennünket kegyelemmel. Itt az Efézus 2. második fejezetéből, a 4. versétől például az íge, Branham testvér ezt a verset felhasználta, és egy prédikációt tartott belőle. Azt mondja itt, de Isten, aki gazdag irgalmasságban az ő nagy szeretetéért, amelyet irántunk tanúsított, és pedig akkor, amikor még halottak voltunk, ami vétkeink miatt Krisztussal együtt életre keltetett minket, megelevenített minket, kegyelemből lettetek megmentve. Milyen csodálatos szava az ígének. Pál apostol is felismerte ezt a titokzatosságot. A mennyasszony a vőlegényben volt. Ő vele együtt meghalt. Vele együtt meg lett feszítve. Vele együtt el lett temetve. Vele együtt feltámadt egy új életre. És mit mond Branham testvér, és mit mond a Szentírás? Semmi szükség arra, hogy olyan gyakran megemlítsük őt, mert nem mondott semmi más egyebet, mint amit az Isten ígéje is mond. Mindenki, aki valaha is üdvözülni fog, már részesült az üdvrejutásban a Golgotán. ott végződött el a megváltás munkája. Már most ez a mi feladatunk, mivel nem tudjuk, hogy Isten kit fog megmenteni, el kell mennünk az egész világba, hogy hirdessük az evangéliumot, hogy mindenki, akinek üdvösségre van szánva, aki üdvösségre van szánva, üdvözüljön. És ezért mondja Szentírás is Ézsaiás prófétánál. Engedjétek meg, hogy meg legyetek mentve, ti a föld végei, és a föld minden határa lássa meg azt az üdvösséget, amely a mi Istenünkből származik. Mondok nektek ma valamit. Hogy még annak is, amit az imént olvastunk, át kell legyen lényegítve isteni módon a szellem által számunkra, és ki kell legyen nyilatkoztatva számunkra. Máskülönben egész életünkben imádkozni fogunk az üdvrejutásunkért, a megigazulásunkért, a megbocsájtásért, míg végül kétségbe esetten fekszünk a halálos ágyunkon. És Isten ezt nem akarja. Istentől kifolyólag le kell lepleződjön számunkra, hogy olyan bizonyosan, ahogyan Jézus Krisztus szenvedett, meghalt, keresztre lett feszítve, eltemettetett, és harmadnapon feltámadt a Szentírás szerint, éppen olyan bizonyos az is, hogy mi is ő benne voltunk, mert így van megírva, hogy Isten már a világ megalapítása előtt kiválasztott minket előre Krisztusban, és fiakká és leányokká rendelt el bennünket. Ezek azok a gondolatok, amelyeket Pál apostol olyan világosan kifejezésre juttatott az efézusiakhoz írt leveleiben. Avagy isteni kinyilatkoztatássá vált számodra, hogy Krisztussal együtt te is meghaltál, hogy ő vele együtt keresztre lettél feszítve, hogy ő vele együtt el lettél temetve, hogy voltak éppen már nem is létezel, hogy már nem is élsz, hanem hogy Krisztus te benned, és én bennem akarja az ő élni az ő életét. Aztán vannak emberek, akik összekeverik az isteni és a szellemi dolgokat, a fizikai és a földi emberi dolgokkal, és mindig egy lelkiismereti konfliktusba kerülnek, és az ördög gondoskodik arról, hogy folytonos körforgásba maradjanak. Én ma ezen is gondolkoztam, és belenéztem az albumomba, amelyben sok fényképen van Branham testvérről, és láttam őt cowboy ruhában. Egyszer puskával, egyszer vadászott vaddal, bármi is volt ott, és hol így, hol úgy, de tényleg egyszer 3 hetes gyönyörű nagy szakállal, és akkor az jutott eszembe, hogy ha a papok és a főpapok látnak egy embert ilyen formában, és akkor valakinek eszébe jutna még az is, és azt mondaná a főpapoknak, tudod-e, hogy ez Isten prófétája, aki most ott jár és beszél, az illetőnek kiesne az imakönyv a kezéből. És elmenekülne, és azt mondaná, nézd, azt hiszem, mindent félreértettél. Biztos valaki másra kellett gondoljál. Nem, nem gondoltunk senki másra. Mit akarok ezzel mondani? Istennek egy prófétája, és mégis mindkét lábbal a földön állva. És ez az, ami hiányzik nekünk. Mi időnként a lábainkkal a mennyben akarunk lenni, a szívünkkel pedig a földön vagyunk, ahelyett, hogy a lábainkkal a földön maradnánk, a szívünkkel pedig a mennyben lennénk. Bizonyára néhány dolgot a feje tetejére állítottunk, és ezért van annyi bajunk önmagunkkal és egymással is. Egymással is. A tegnap este nagyot nevettem. Valamiből kifolyólag meg volt rá az okom, hogy ezt tegyem. Már hónapok óta nem nevettem, de tegnap este nevettem, mert volt rá alkalom. És arra gondoltam magamban, mit szólnának az emberek, ha most látnának, hogy évek után volt okom egy kicsit összerezzenni, mert volt okom örülni vagy nevetni. Emberi lényeknek kell maradnunk minden tekintetben és minden körülmények között. Tudnunk kell, hová tartozik a földi, a fizikai szféra, és hová az isteni szféra. Még egyszer mondom, ha valaki, láthatjátok, régen láttátok, az emberek az imakönyvvel a hosszú köntösben mentek, a fejük itt volt, átfutották a könyvet, hiszen minden imádságot már kívülről tudtak. Ha valaki a földön azt mondaná, kajafás, aki úgy fel van díszítve mindenféle kitüntetésekkel, mint egy Mikulás, ez már a megfelelő ember lehetne, de ez az ember itt, a cowboy ruhában, itt egy igazi övzárral a derekán, még mindig olyan elegánsan, mint csak a texasiak hordták, és ez állítólag egy próféta legyen, és ma azt mondom nektek, hogy ő több volt, mint egy próféta. Ő nem csak prófétált, ahogy a János sem prófétált, hanem ő a proféciákat a gyertyatartóra állította. Felmutatta a bibliai proféciák beteljesedését és megvalósulását. A proféták beszéltek erről. János képes volt megmutatni, hogyan teljesedik be. Így volt ez a Branham testvér, testvér szolgálatával is, a proféták és az apostolok szolgálatával is. Még a mi Urunk is. Mindenki beszélt az utolsó napokról, és Isten küldött egy embert, nem csak egy profétát, aki meghirdeti a dolgokat, bejelenti, hanem egy profétát, aki előkereste azt, ami meg lett hirdetve, ami meg lett profétálva, kiásta, a gyertyatartóra tette, vagy a gyertyatartóra állította, hogy mindenki láthassa, akinek Isten kinyilatkoztatja. A dolgokat Isten olyan világossá tehet és megmutathatja, amennyire csak lehet, és ha csak Isten meg nem nyitja a szemeinket, máskülönben nem fogjuk látni. Nézzétek meg az Úr első eljövetelét illetően, meg volt írva Ézsaiás próféta 35. fejezetében, eljön az Úr a te Istened, és vele együtt az üdvösség, és így tovább. És akkor a vakok látni fognak, a bénák járni fognak, és a némák nyelve beszélni fog. Végül is minden meg volt írva, és meg is történt. Közöttük élő valóság volt, és ők mégsem vették észre. És akkor az Úr elmondta a példázatot mondván, azért jöttem erre a világra, hogy a vakok lássanak, és azok, akik úgy vélik, hogy látnak, vakok legyenek. És az írástudók már is megszólítva érezték magukat, és ezt mondták egymás között. Azt akarja ezzel mondani, hogy mi vakok vagyunk, és az Úr meg is adja a választ azonnal, átlátott a gondolataikon, és azt mondja, ha vakok lennétek, nem lenne bűnötök. De mivel azt hisztek, hogy láttok, ezért a ti bűneitek veletek maradnak. Mit jelentett ez? Emberek azon a véleményen voltak, hogy ők rendelkeznek az áttekintéssel és a rálátással, de ezt csak Isten adhatja meg, és ennek előfeltétele az, hogy Isten rendelje el az embert, a lényeget felfogni. Senki sem mondhatja, szóval kedves Istenem, most itt vagyok, és most nekilátok a dolognak, és ezzel összefüggésben kérem a te segítségedet. Ez nem így működik. Istennek kell hívjon, Istennek kell megbízást adnia, Istennek kell szolgálatba állítson, őtőle kell jön a kinyilatkoztatás. És akkor csak követnünk kell Isten szellemét. Semmi többet. És ahhoz, hogy annak, amit ő mondott, nem kell, és nem is szabad semmit sem hozzátennünk. Bár lenne, hogy Isten kinyilatkoztatnám a számunkra azt, ami itt le van írva. De Isten, aki gazdag az irgalmasságban, az ő nagy szeretetében, az ő nagy szeretetéért, amelyet irántunk tanúsított, és pedig akkor, amikor még halottak voltunk az áthágásainkban, egyúttal Krisztussal együtt életre keltetett minket. Hányan hiszik, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból? Hányan hiszik, hogy ő vele együtt mi is feltámadtunk? De hiszen ez az egész rejtély. Igen, azt mondhatjátok, de még mindig várunk a testünk átalakulása. Arra még Pál apostol is várt. És mégis azt mondta, most már nem én élek többé, hanem Krisztus él bennem. És azt is mondta, amikor eljön az idő, hogy levetjük a halandói testi burkolatainkat, akkor lesz egy épületünk, amelyet Isten épített. Ő mindent helyesen tudott értelmezni és beosztani, és nekünk is ezt kell tennünk. Itt aztán hangsúlyozva van, hogy kegyelemből nyertétek el az üdvösségre vezető állapotot. Amen. Kegyelemből. És a továbbiakban ez áll. És feltámasztott minket vele együtt Krisztus Jézusban. És átültetett minket vele együtt a mennyei világba. Igaz-e, amit itt olvasok, nem a Spiegel magazinból, vagy a Stern magazinból olvasok. Isten igéjéből olvasok, az Efézus levél második fejezetéből. Isten értékes és igaz szavait olvasom. De a szavaknak kinyilatkoztatássá kell válniuk számunkra, hogy lángra lobbanjanak bennünk. És ez az, amiben hiányosak vagyunk. Hiányt szenvedünk. Halljuk az ige szavát, és ez nem ragad magával bennünket. Nem bilincsel le? Erőfeszítést kell tennünk arra nézve, hogy néha-néha mondjuk egy amment vagy egy halleluját. Én azt kívánom, hogy bárcsak eljönne az az idő, amikor már nehezen tudnánk visszatartani magunktól azt, hogy rabul eltsen az ige, hogy a lap teljesen megforduljon. Valaki, de hiszen nyugodtan elmondhatom, a múlt vasárnap volt ott Zürichben, amikor két hölgy jött hozzám, és azt mondták nekem, Frank úr, most jövünk először erre az összejövetelre, de szeretnénk jelezni, hogy csak nagyon kevés időnk van, és kérem, ne haragudjon meg, ha az ígehirdetés kellős közepén felállunk, és kisétálunk. Tehát ennek semmi köze önhöz. Van egy kötelezettségünk, és azt mondtam, hölgyeim, érezzék magukat olyan szabadon, amennyire csak lehet, de foglaljanak helyet a kijárat közelében. És ezt valóban szeretettel mondtam, és komolyan is gondoltam. És mindketten felálltak valóban a prédikáció közepén, mert a Volkshausban fél vagy háromnegyed órával később elkezdődött egy másik összejövetel ott a Volkshausban. Nekem nem kellett volna elmondaniuk, senkinek sem kellene semmit mondania nekem, nemhogy minden. A közeljövőben sem fogok mindent elmondani. De mit mondhatnék nektek? Eltelt néhány perc, és ime, nem tudom, 10 vagy 20 perc volt-e, mert ugye nem nézitek az órát a prédikálás közben, mert az ember részben az örökkévalóságba kerül, és már nem az időben van. De ennyit azért megértettem, és felfogtam, hogy a két hölgy lehajtott fejjel ismét bejött a terembe, helyet foglaltak, és az Úr szava szólt hozzájuk, megragadta, érintette őket, és az összejövetel végén mindketten felálltak és előre jöttek. Látni lehetett az arcukon a könnyeket, amint folynak, és azt mondják, Frank úr, bocsásson meg nekünk, nem ismertük önt, voltak éppen egy másik összejövetelre akartunk elmenni, csak éppen elolvastuk a hirdetést az újságban, de az a néhány perc ott túl megmutatta nekünk a különbséget. Kérem, bocsásson meg nekünk. Mi idejövünk. Itt valóban Isten ígéje van hirdetve. Isten terve még mindig az ő céljai elérését szolgálja, és minden alá van neki rendelve. Valaki azt mondta, vagy valaki azt a megjegyzést is tette, és azt mondja, Frank testvér, zavar-e téged, ha valaki kimegy? Nem mondtam, és meg akarom mondani, hogy miért nem. Mert biztosan tudom, hogy fordul a kocka, és eljön az az idő, amikor az emberek nem mennek ki a prédikáció alatt, hanem bejönnek az alatt, hogy meghallgassák az Úr szavát. Az idő közeledik, eljön az idő. Isten szelleme még hatalmasan fog munkálkodni, de mindehhez nem járulunk hozzá, hanem valóban Isten szelleme. És mit is kívánhatnánk jobban, mint azt, hogy minket is újból megragadjon. Nincs-e néha nektek is az a benyomásatok, hogy a gyülekezetbe beköszöntött a tél, és minden egy kicsit olyan hideg lett? Nem tenne jót nekünk egy tavasz, egy melegség, egy megújulás, egy új élet megjelenése? Nem tenne jót nekünk? Van egy ége szava az Ószövetségben, ott Isten Izrael népéhez így szól a Hóseás könyvében, az 5. fejezetben, az utolsó sorok, majd a 6. fejezetben tovább. Isten azt mondja, el fogok menni, vissza akarok húzódni, visszatérek lakóhelyemre, amik bűnösöknek érzik magukat, és keresni fogják az én arcomat. Amikor szorongattatásba kerülnek, komolyan epekedni fognak utánam. És azt fogják mondani, jöjjetek, térjünk, hadd térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szétszaggatott minket, és meg is gyógyít minket. Ő megvert minket, és be is kötözi sebeinket. Már 2 nap múlva meggyógyít minket annyira, hogy lábadozunk. A 3. napon pedig helyreállít minket újra, hogy éljünk az ő őrizetében, az ő színe előtt. A másik fordítás szerint legyen új életünk. Dicsőség a mi Istenünknek. Istennél egy nap annyi, mint a mi 1000 esztendőnk. A próféta a szellem sugallatára profétált. 2 nap múlva, azaz 2000 elmúlta után, és ez az idő már majdnem lejárt, újra hozzájuk fogok fordulni. Foglalkozni fogok velük, és 3. napon feléleszteni, fel fogom éleszteni őket, megelevenítem, helyreállítom őket. Itt azt mondja, már 2 nap múlva meggyógyít minket annyira, hogy lábadozunk. A 3. napon pedig helyreállít minket. Aztán rájövünk, hogy talán nem is állunk olyan jól minden számításainkkal. Megérthetik-e, hogy mire gondolok? Vannak matematikusok, akik nem csak azt tudják, hogyan kell gyököt vonni, hanem néhány gyökeret is kihúznak, néhány fogat, még a bölcsesség fogat is gyökerestől kihúzzák. Hadd olvassunk tovább ilyen módon a Szentírásból. 2 nap múlva meg fog gyógyítani minket annyira, hogy lábadozzunk, és a 3. napon helyreállít minket, hogy élhessünk az ő színe előtt. Amen. Ez Isten szent szava. Felejtsünk el tehát mindenféle naptárt, a miénket éppen úgy, mint a másokét, és higgyük el, amit Isten ígéje mond. Ne számítsunk semmire, csak a Biblia proféciák beteljesedésével, Jézus Krisztus visszajövetelével. Ki akar egyáltalán évszámokkal számolni? A Biblia szerint 360 napból áll egy év, mi 365-tel számolunk. Mekkora különbség van 1 vagy 2000 év alatt? Felejtsünk el minden számítást. Számoljunk egyszerűen csak Istennel, az ő szavának a beteljesedésével, az ő mennyasszony gyülekezetének elhivatásával, annak előkészítésével, az Izrael iránti figyelemmel. Mert ez az íge ő hozzájuk lett intézve itt, már 2 nap múlva meggyógyít minket annyira, hogy lábadozzunk. Dicsőség a mi Istenünknek, minden beteljesedik a szemeink előtt. Visszatérve az ígének ehhez a szavához, amelyet már többször is említettünk, és csak idézem, és visszatérek az Efézusi levélhez. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. Nem azt mondja, hogy ő benne üresség, tartalmatlanság lett volna, vagy egy felismerés, hanem azt, hogy ő benne volt az élet. Isten élete volt ő benne. És ha valaki elolvassa az 1 János 5. fejezet 20. versét, ahol ez áll, ő az igaz Isten és az örök élet. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. Nem a csodák, nem a jelek, nem, hanem az élet. az isteni élet volt, az isteni tanúbizonyság itt ezen a földön. És amikor az van mondva nekünk, hogy minden, ami Istenben volt, kiáradt Krisztusban, és ami a Krisztusban volt, ki lett árasztva a gyülekezetbe. De hiszen most már világosan számolnunk kell azzal a ténnyel, hogy nem csak tanítással van dolgunk, vagyis útmutatással, hogy ezért hálásak vagyunk, az tény, de ez az isteni élet nyilvánvalóvá kell legyen az isteni teljhatalomban. És az Úr azt mondja, nélkülem semmit sem tudtok tenni. És azt tudjátok, hogy ön ezt mondta az ő földi húsvér testében is, mint emberfia. János 5.19. verse. A fiú semmit sem tehet önmagától, csak azt, amit az atyától lát. Ezt a fiú is hasonlóképpen megteszi. Kik vagyunk mi, hogy önmagunktól valamit is képesek legyünk valamit is tenni, vagy tudjuk, mit, mikor kell tennünk. Vannak emberek, akik mindig tudják, hogy nem működik a program, akkor újat húznak fel, és akkor megint egy újat. Mindig pontosan tudják, hogy mire van szükség. De mi nem erre születtünk, és az újjászületésünk sem ilyen jellegű. Tisztában vagyunk azzal, hogy Isten előtt számot kell adnunk. És amikor ma telefonon értesültem testvérünk hazaköltözéséről, eszembe jutottak a zsoltáros szavai. Vedd fontolóra azt, hogy meg kell halnod azért, hogy bölcsé válj. Csak az az ember, aki feléri ésszel, hogy egy napon meg kell halnia, el kell mennie, és meg kell jelenni az ítélet előtt, az részesülni fog egy kis isteni bölcsességben. Az összes többiek úgy élnek, mintha soha nem lenne felelősségük Isten előtt. Vedd fontolóra azt, hogy meg kell halnod, hogy bölcsé válhass. Térjünk vissza az íge szavához, amit tekintetbe vettünk. Az isteni élet csak a mi halálunk után tárulhat fel. Ezért van megírva, hogy az örök életet és a halhatatlanságot, a romolhatatlant hozta napvilágra. Igen, hol? Kikben? Hol lakik ma Isten? Természetesen mondani lehetne, hogy Isten trónja mennyben van, és Isten a mennyben lakik, ez is mindig az. De nem áll írva az is, hogy Isten azok nál lakik, akik alázatos szelleműek és megtört szívűek, nincsen-e megírva az is, én közöttük fogok lakni és járni, és az ő Istenük leszek? Hát nincsenek-e elég ígéreteink Isten ígéjében, amelyek világosan megmutatják, szemeink elé állítják, hogy Isten nem csak a mennyben, hanem a földön is jelen van? De ha valaki azt mondja nekem, hogyha meg akarja találni Istent, akkor a természetbe kell kimennie. Ó, bár csak azt mondhatnám tiszta szívemből, hogy ha meg akarod találni Istent, gyere el az összejövetelre, gyere el egy Isten tiszteletre. Hát nem lenne igazán szép, ha ezt mondhatnánk az embereknek? Szeretnétek ezt megtapasztalni? Én szeretném megtapasztalni. Meg akarom tapasztalni. Valaki azt mondja nekem, ha meg akarom találni Istent, akkor a természetbe megyek. Ó, akkor a leginkább azt akarnám mondani neki, ez égeti a szívemet. Akkor a leginkább ezt mondanám nekik, ha meg akarod találni Isten, gyere Jézus Krisztushoz, gyere és tapasztald meg, éld át Istent, azt, aki kinyilatkoztatta magát Krisztusban. Ezt is újra és újra hangsúlyoztuk, hogy csak ott találkozhatunk Istennel, ahol ő találkozott velünk. Isten csak ott nyilatkoztatja ki magát, ahol már kinyilatkoztatta magát nekünk, nevezetesen Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. És ha valaki úgy véli, hogy van egy olyan kinyilatkoztatása Istentől, amely kikerüli Krisztust, egy ilyesmi nem létezik, ez egyáltalán nem lehetséges. Krisztus Isten kinyilatkoztatása. 1. Timóteus 3.16. és valami kétségbe vonhatatlan, vita nélkül ilyen nagy az Isteni üdvösség titokzatossága. Isten lelepleződött testben, igaznak bizonyult szellemben, és így tovább. Mikor? Krisztus Jézusban, ami Urunkban. És ezért lett ez kegyelemből kinyilatkoztatás számunkra. Most még röviden a következő versek. És átültetett minket a mennyei világba. El tudjátok ezt is inni? Mi, akik itt járunk, két lábbal a földön vagyunk, időnként, mintha fatuskóból földelve lenne a lábunk, úgyhogy alig-alig vagyunk képesek előre haladni, és így ilyen állapotban állítólag Krisztussal együtt átlettünk volna helyezve a mennyei világba. Ma el kell döntenetek, hogy annak akartok-e hinni, ami körülvesz bennetek, és amit láttok, vagy annak, amit Isten mondott és tett. Mit akartok ma hinni? Kinek akartok ma hinni? Saját magatoknak, körülményeknek és az összes olyan dolgoknak, ami velejárója, vagy szeretnétek hinni abban, amit Isten mondott? Mármint úgy döntöttünk, hogy nem csak hiszünk Istenben, hanem hiszünk is neki. És pedig elhisszük azt, amit ő mondott, hiszen ő feltámasztott minket ővele együtt a Krisztusban. Halleluja! Dicsőség Istennek! Ez igaz! Ez 100%-osan igaz! Mert ezt mondja a Szentírás, és nem lesz egy más üdvösség. A Golgotán elvégeztetett egy tökéletes műve Istennek. Mire várunk még? És ezért is hálás vagyok Istennek, hogy Pál apostol nem csak ez az ember nem csak a Róma 8-at írta, hanem a Róma 7-et is. Hálás vagyok Istennek, hogy ez az ember tudott írni. El lettünk pecsételve a mi testünk megváltásának a napjára. A mi testünk megváltásának a napjára. Meglettünk váltva, de reménységben is várunk arra, mert a már látott reménység voltaképpen nem is reménység. Tehát ki kell várnunk, amíg a teljes szám belép a gyülekezetbe. És akkor eljön az Úr Isten harsonájával, az arkangyal hangjával. Akkor a Krisztusban elaludtak fognak először feltámadni, és mi, akik még élünk és megmaradunk, át fogjuk élni, meg fogjuk tapasztalni a mi testünk átalakulását. Tudjátok, hogy mit kell ezzel kapcsolatban mondani? Sokan azon vannak, azon dolgoznak, hogy a testüket átalakítsák, és ennél fogva nem figyelnek fel arra, hogy voltaképpen a léleknek kell átalakulnia, mielőtt a test átalakulhatna. Tehát az első dolog, ami át kell alakuljon, az a lelkünk, a szívünk. Nem azt mondta Isten, hogy egy új szívet, egy új szellemet, egy új életet akarok adni nektek, és a testünk átalakulása akkor következik be, amikor elérkezett Isten órája, ütött erre nézve Isten órája, sőt, még a jelen időn is túlmutat. Az Efézusbeliekhez írt levél 2. fejezetének 7. versében ez áll, hogy megmutassa az eljövendő világkorszakokban az ő kegyelmének mérhetetlen gazdagságát a Krisztus Jézusban irántunk tanúsított jósága által. Mert kegyelemből lettetek megmentve a hit alapján, és nem magatoktól. Nem, Isten ajándéka ez. Amikor egy ajándékot kapunk, és elég udvariasak vagyunk, elfogadjuk, és megköszönjük az illetőnek. Azt hiszem, hogy amit meg kellene tennünk mindannyian az az, hogy szívből köszönetet mondjunk Istennek azért, mert megajándékozott bennünket. Képzeljétek csak el, hogy mindent, ami elválasztott minket Istentől, ami megváltunk, elvett rólunk, és magára rakta. És mindent, ami összeköt minket Istennel, azzal megajándékozott bennünket, megváltottakat kegyelemből. Kinek vannak akkor még szavai? Ki akar még tovább prédikálni? Egy dicsőséges ígeüzenet, egy ígeüzenet Istentől, az üdvösség üzenete, a kegyelem üzenete, a szeretet, a megváltás és Isten hatalmának üzenete. Hogyan ne ajándékozna meg Isten vele együtt minket is mindennel? Nem a cselekedetek alapján, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk mi, Krisztus Jézusban, jó cselekedetekre teremtve, amelyekről Isten előre gondoskodott, hogy azokban járjunk, vagy képesek legyünk járni. Isten munkája tehát mi vagyunk, és Isten már mindenről gondoskodott, a rendelkezésünkre állította azt, amit neki és általa kell tennünk, hogy megtehessük. Végül is nem marad ember, aki még dicsekedhetne Isten előtt. Mert még azt is, amit az ő megbízásából, az ő nevében teszünk, arról már előre gondoskodott ő, hogy az megtörténhessen. És így beteljesedik ismét az írás, és ha mindent megtettünk abból, amit parancsba adott nekünk, akkor is azt mondjátok, haszontalan szolgák vagytok. Ki az, aki képes lenne még a legkevesebbet is megtenni önmagától? Az ő alkotása, az ő teremtményei, az ő munkája vagyunk Krisztus Jézusban. Jó cselekedetekre teremtett minket, amelyekről Isten előre gondoskodott és rendelkezésre állított. Mindent. Hadd mondjam el most befejezésül, hogy Isten mindent előre eltervezett, Isten által elrendelt. Krisztus, mint Isten bárányja, eleve arra rendeltetett, hogy meghaljon értünk. Mi a világ megalapítása előtt elrendeltettünk arra, hogy Isten fiai és leányai legyünk. Minden, ami a gyülekezettel történik, előre meg lett határozva. Isten még azt is meghatározta, hogy a végen egy folt és ranc nélküli gyülekezet áll majd, fedhetetlenül az ő trónja előtt, vádolhatatlanul. Avagy nem látta-e János már a különböző képeket a Pátmos szigetén, legyen az a Jelenések könyve 7, Jelenések könyve 15, Jelenések könyve 19, mindenhol látta már a befejezett dolgokat, a tökéletességet, amelyek még messziről sem voltak létezőek. De Istennél már minden létezően megvan, fennáll. Az a megszámlálhatatlan sokaság, amelyet János látott, ott lesz. Senki sem fog hiányozni, mindenki ott lesz. Mindazok, akiket a Jelenések 15-ben látott a Kristálytengernél, mind ott lesznek. Mindazokat, amelyeket a Jelenések 19 fejezetében látott, amikor elhangzott, most jött el a bárány menyegzője. Hadd örvendezzünk és vígadozzunk és adjunk tiszteletet Istennek. De hiszen ő már mindent látott előre, mintha már elmúlt időben lett volna, mintha már létezően ott lenne, ott állna. Istennél nincs múlt és nincs jövő idő sem. Istennél mindig minden jelen időben, jelenlévően megvan. Ő a nagy vagyok, az én vagyok. Tökéletesítetten mindörökké. Ez hitet ad nekünk, ez megerősít minket, ez boldoggá tesz minket, ez hálára késztet bennünket, hogy különösebb erőfeszítés nélkül dicsőséget adhatunk Istenünknek. Ő széttépte az elválasztó, illetve a vádíratot, eltörölte az ellenségeskedést, békességet teremtett velünk, békességet Istennel, és békeszerzőkké változtatott minket. Ez is az igazi bizonyítéka annak az embernek, aki megtalálta a békét Istennel. Aki békességet talált Istennel, az belép egy házba, és azt mondja, hogy Isten békéje legyen azzal a házzal. Hányan vannak ezekből az emberekből, az abszolút hívők, akik szívül mondhatják, hogy amikor belépnek egy házba, akkor azt az isteni békét kívánják a háznak, amit Isten adott nekik. És ez esetben, amikor a békesség emberei léteznek, akkor ez a béke, vagyis a lényeg megmarad, nem csak szavakból fog állni. A Biblia azt mondja, hogy akkor marad a békesség. Nem csak a béke szava, hanem a béke maga megmarad. De ha békének meg kell maradni, akkor nekem magammal kell hoznom azt, akkor képes kell legyek arra, hogy továbbadjam azt, hogy megmaradjon. Nem igaz? Testvéreim és testvérnők, eljött az ideje annak, hogy mindezek a szavaknak isteni valóságá kell válniuk az életünkben. Amikor a szeretetről beszélünk, annak létezően ott kell lennie, a békéről létezően ott kell lennie. Azok a dolgok, amelyeket Isten megígért nekünk az ő szavában, és amelyekkel Krisztusban megajándékozott minket, isteni valóságá kell, hogy váljanak. Szavakat mindenki más elvár tőlünk. Isten tetteket vár el, és épp most hallottuk, hogy már előre gondoskodott számunkra azokról a tettekről, amelyeket el kell végeznünk. Miért mondom ezt újra? Hogy senki se próbáljon meg erőltetett módon különös jámbor képet vágni. Ezzel nem fog sikerülni semmi. De szívből hinni, hitet tanúsítani, hogy amit Isten adott nekünk, az az igazság. Ez egy változatlan lényeg. A béke nem csak egy szó, a béke egy létező dolog. Ez egy alkotó elem. Ő a mi békességünk. Amen. Ő a mi megbékélésünk, ő a mi megszentelődésünk. És ő minden mindenekben. És ha részesültünk benne, akkor mindenünk megvan abból, amivel Isten Krisztus által megajándékozott bennünket. Márpedig Krisztus a testélet íge. És a gyülekezetben a teljes ígének testé kell válnia. És az idő most elérkezett lett. Isten áldjon meg mindannyiunkat. Amen. Hadd álljunk fel imádkozni. Lehajtjuk a fejeinket, kitárjuk a szíveinket, és imádkozunk Istenhez. Ha lenne itt valaki, aki még nem döntött tudatosan Krisztus mellett, még nem tudatos egy napról, egy óráról, egy élményről nem tud beszámolni még, amióta találkozott az Úrral, hogy megkegyelmezett neki, hogy megváltásban részesült, megtapasztalta az üdvösségre jutást, és bocsánatot nyert. És Isten szelleme által, aki tanúságot tesz a mi szellemünknek, még nincs meg a bizonyossága annak, hogy az Úr birtokában van, az ő tulajdona lett volna. Drága szív, a mai nap lehet földi életed legszebb és legfontosabb napja ezen a földön. Lehetséges lehet. A legnagyobb nap az a nap, amikor Jézus nem egy tanítás, nem egy eszme, nem egy filozófia, hanem Jézus Krisztus maga, Isten fia, beköltözik a te szívedbe, a te életedbe. Miközben így elmélyülten és áhítatosan imádkozunk Isten színe előtt, szeretném megkérdezni, hogyha van valaki, aki szeretné, hogy be legyen foglalva az imádságba. Emelje fel röviden a kezét, majd eressze vissza. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Isten áldjon meg benneteket. Van-e még valaki? Köszönöm. Van-e még valaki? Mennyi Atyám, te hallottad az íge szavát együtt velünk. Az egész prédikáció fel van jegyezve a mennyben. Hűséges Istenem, mi mást tehetnénk, mint hogy továbbadjuk a te kegyelmi ajánlatodat. A keresztről szóló beszéd, a kiengesztelődésről, a megbocsájtásról, az üdvrejutásról, a kegyelemről. Hűséges Istenem, Krisztus követeiként kiáltjuk, közvetítjük mindenkinek, béküljetek meg Istennel. Hűséges Uram, és mindannyiunknak adj egy új élményt, egy újjáéledést. Amennyiben Izrael két nap múlva újjáéled, mi legyen a helyzet velünk? Te adtál nekünk egy üzenetet, egy élő üzenetet. A te szavad szellem és élet. Elfogadtuk, és magunkévá tettük. Hitet tanúsítottunk neki. Bár lenne, hogy most életet, isteni életet eszközöl neki bennünk a szellem által. Hűséges Uram, áldj meg mindenkit, aki felemelte a kezét, mindazokat, akik még nem tették meg, és minket, mindannyiunkat, akik újból neked akarjuk szentelni magunkat. Ajándékozz meg bennünket kegyelemmel, hűséges Urunk, hogy kinyilatkoztathatnád magad, erősítsd, igazold a te szavadat, dicsősd meg a te nevedet, áldj meg minket együtt, minnyájunkat kegyelmet gazdagságából. Mindenkit, valóban mindenkit, az egész vérrel megvásárolt sokaságot neked és kegyelmet ígéjének ajánljuk, ahogy Pál apostol mondta az apostolok cselekedeteinek 20. fejezetében, neked és kegyelmet ígéjének. Hűséges Urunk, itt vagyunk. Köszönjük neked, hogy megkegyelmeztél nekünk. A börtön ajtajai kinyíltak, megnyíltak. Te fogságba ejtetted a börtönt, és megajándékoztad az embereket ajándékokkal. Szabadon engedted a foglyokat, a vakok látnak, láttóvá tetted a bénákat járhatóvá. Urunk, köszönetet mondunk neked ezért, és kérünk téged, hogy mindaz, ami a te ígédben meg van írva, és a gyülekezetnek szól, a gyülekezetnek rendeltetett, hadd legyen nyilvánvalóvá is benne, vagyis bennünk, mindazokban, akik hozzád tartoznak, mint a te tested tagjai. Uram, Uram, ez a mi imánk. Te megígérted, és te meg is fogod tenni. Magasztalva és dicsőítve legyen a te csodálatos és szent Jézus neved. Amen.